hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. A következőkben Marosi Viktor műsorvezető a színek gyógyító hatásáról Vörös Anna pszichológussal és művészetterapeutával beszélget. Arról is szó lesz, hogy melyik pszichés betegségre milyen jellegű művészetterápia javasolt.
A művészetterápiáról fogunk beszélgetni, meg a színek hatásáról, nem tudom, hogy gondolták-e, hogy a színeknek gyógyító hatásuk van. Úgyhogy többek között ez lesz a következő 20 percben, a vendégem Vörös Anna, pszichológus és művészetterapeuta. Hello, Anna!
Szia!
Köszi, hogy itt vagy. Az első és nem idevágó kérdés, szóval ez egy off-topic lesz, mint pszichológus, miért érezted, vagy mikor történt meg az a törés, ami elvezetett téged a művészetterápiához? A törés az lehet pozitív is, meg negatív is, nem tudom, hogy mi volt az az ok, amiért te a művészetterápiára voksoltál egy idő után.
Alapvetően a művészetterápiára úgy tekintek, mint egy ilyen kiegészítő eszköztár, egy módszer, ami a pszichológiai tanulmányaimmal így egybefügg. Tehát én azt gondolom, hogy a művészetnek önmagában is van terápiás értéke, tehát nem véletlen.
Nem csak a gazdagok ópiuma.
Igen, tehát hogy az ember rátalál egy jó könyvre, vagy egy olyan művészi alkotásra, vagy hogy amikor ő maga is alkot, azzal nagyon sok érzelem tud megjelenni, és akár olyan dolgok is, amiket másképpen nem tudnám megfogalmazni. És én így azért mélyedtem el a művészetterápiában is.
Tök érdekes, mert vannak ilyen terápiás állatok, meg például lovak is ilyenek, akik képesek segíteni a gyógyulásban. De most menjünk rá akkor a színekre, meg a művészetre. Szóval mi történik, amikor fogyasztunk művészetet? És ugye ez ma, most az olvasást mondtad, ez majd nagyon... hogy mondjam, ez tényleg egy ilyen kiváltságos dolog, ha valaki ráveszi magát arra, hogy végre olvasson. Egyáltalán hogy jutunk el oda, hogy érezzük a szükségét az olvasásnak, mert egyébként úgy, mint a testmozgás, ez is érzékelhető egy idő után, hogy egyszerűen jobban vagy tőle, hogyha van egy nehezebb időszak, és végre ráveszed magad, hogy olvas, időt szakítasz rá, mert ugye ez ma már, mondom, tehát itt van a zsebünkben minden tudás, ezért kevésbé érezzük fontosnak azt, hogy egy könyvet a kezünkbe vegyünk. De mi történik akkor, amikor ez végre eljön, ez az állapot?
Közben felvezetted a témát, ez jutott eszembe, hogy egyébként arra meg talán még kevésbé vesszük rá magunkat, hogy otthon valami kézműves foglalkozásba kezdjünk mondjuk festeni, tehát hogy annak is ott van egy ilyen rituáléja, még így előkészítek hozzá mindent, és időt szakítok rá külön, hogy ez egyébként tényleg nagyon kiveszik így az emberek hétköznapjaiból.
A gyerekek talán ezért akarnak minden áron mindig kifejezni magukat?
Hát valószínű az is benne van, hogy ugye a művészettel úgy tudok kifejezni belső tartalmakat, hogy ahhoz gyakran nem kellenek szavak mondjuk a festéssel, vagy a kézművességgel, hogy így nem kell hozzá úgymond egy ilyen fajta kognitív folyamat, tehát hogy egy ilyen megfogalmazás maga. De visszatérve az előző kérdésedre is, hogy mi történik, amikor mondjuk olvasok, vagy egy festményt nézek, vagy amikor én magam is létrehozok valamit, hogy az első az kicsit egy ilyen befogadó, passzívabb folyamat, amiben megélem azt, hogy de jó, másban is ott van az, ami bennem, hogy az, ami engem foglalkoztat, ami engem megvisel, vagy keresem a kérdéseimre a választ, arra kiderül, hogy más is ugyanúgy rácsodálkozik az életben, és keresi azt, amit én, vagy érzi azt, amit én.
De akkor ez inkább a közösségi érzés, vagy a közösségi élménye az, hogy mások, tehát hogy nem vagyok egyedül, ennek az élménye.
Így van.
Az, ami ebben segít, de itt ez önmagában nem a művészet.
Igen, hát ugye ennél ugye fontos az, hogy mondjuk külön veszem azt, hogy van egy művészi értéke is, tehát amit mondjuk így kritikus szemmel tudok megnézni, és van az az oldala is, hogy egyszerűen csak felszabadító, hogy segít valamin, hogy az emberiségnek egy közös tudását is, vagy tapasztalatát hozza elém, és kapcsolódok hozzá én magam is. Még emellett pedig, amikor én alkotok valamit, az egy aktív folyamat, tehát hogy én megpróbálom kifejezni, kihozni magamból azt, ami bennem nehézséget okoz, vagy őröl engem bent, hogy így... ott pedig én magam vagyok az, aki már szinte, amikor mondjuk alkotok valamit, abban benne van egy ilyen energia is, hogy így konkrétan dolgozom azon a valamin, tehát így van egy ilyen kontrollérzetem is a fölötte.
Amikor megkeres téged valaki, mik a folyamatok, vagy mik a lépcsők, amik elvezetnek végül akár egy könyvig, vagy a színekig?
Alapvetően, amikor valaki megkeres engem, akkor az adott problémához igazítom azt, hogy mivel foglalkozzunk. Olyan esetekben, amikor az illetőben mondjuk ilyen szomorú, levert, depressziós tünetei vannak, vagy az érzelmeit nehezen tudja kifejezni, vagy egyáltalán nehezen találja meg a kapcsolatot a belső világával. Ezekben az esetekben szoktam a művészetterápiát javasolni, hogy ez is segít abban, hogy ki tudjam fejezni szavak nélkül azt, ami bennem van, és így rá tudunk tekinteni, sokkal könnyebb szavakat találni rá. Alapvetően akkor, amikor az illetőt szeretném a önmagához és az érzelmi életéhez visszacsatolni jobban.
De akkor itt most a befogadó a művészet befogadásáról beszélünk, vagy itt az alkotásról.
Az alkotásról.
Most itt az alkotásról beszélünk, és igen. Mi a helyzet azzal, amikor nem tudom, valaki elmegy moziba, vagy elmegy egy színházi előadásra, szóval hogy néha erre is, ha valaki nincs jól, akkor rá kell vennie magát. Mik azok az állomások, amikkel végül rá tudja magát venni, és el tud jutni akár egy színházi előadásra, egy koncertre, amikor már jól esik neki ez?
A legelső az ugye az, hogy egyáltalán olyan dolgot választani, amiről azt érzem, hogy kicsit rólam is szól.
Aha.
Tehát az legelső lépés az, hogy mondjuk felmérjük azt, hogy nekem ez a problémám, ez a nehézségem, így érzem magamat, és akkor ehhez tudunk találni például a meseterápiában olyan mesét.
Felnőtteknek is?
Igen, abszolút. A művészetterápiában mesékkel is szoktunk foglalkozni. Aha. És akkor azt keressük, hogy mi az a történet, ami segíti az életet.
Hol keresitek?
Nekem van nagyon sokféle mesém, amiből szoktam hozni, tehát hogy azt én szoktam a kliens kérdéséhez választani. Tehát nem véletlen, hogy pont azt a mesét nézzük meg, vagy igen, azzal dolgozunk.
Mi a jobb, hogyha megnézitek, vagy hogyha elolvassa?
Most úgy fogalmaztam, hogy megnézzük, de úgy olvasni szoktuk.
Olvasni. De ezeket nem te írod?
Nem.
Van olyan, amit te írsz?
Nem.
Azt hittem, hogy van köztük.
Nem, olyan mesékkel foglalkozunk, amik például a Grimm testvérek meséi, Andersen mesék, vagy népek meséi, amikben van valamilyen hagyomány, egy ilyen kulturális örökség, amit tovább tudunk vinni. Tehát korábban az emberek egymásnak a bölcsességüket, a tapasztalatukat a meséken keresztül adták át egymásnak, és ezekben igazából ott van az, hogy valami hasonló emberi elakadásom van, mint nagyon sok más embernek, és ebben is van egy ilyen megerősítés. De hogy alapvetően igen, ilyen mesékkel foglalkozunk, amik kulturális örökségek.
Nyilván kellenek a kapaszkodók. Másképp hat a mese, másképp a zene, és másképp mondjuk az irodalom? Tehát a mese és irodalom, de hogy mondjuk a szép irodalom, vagy a versek. Tehát hogy ezeket hogyan válogatod ki?
Egy ilyen művészetterápiás foglalkozáson minden relaxációban szoktunk zenét hallgatni, és utána felhangzik egy vers, és mindegyiknek más-más szerepe van, hogy amikor egy zenét meghallgatok, az sokkal inkább így egy hangulatba visz engem, valamilyen érzést felszabadít bennem, de még nem konkrét, csak valamilyen, mint a zene maga is, hogy hallom, de nem tudom megfogni, tehát hogy ott van. És a vers, ami utána következik, az egy kicsit a szavak szintjére viszi, de még mindig hangulatokban és érzésekben tart. És utána, a relaxáció után következik az, amikor alkotunk, amikor átérünk a festésre például, vagy agyagozásra. Tehát mindegyiknek van egy saját... mindegyikkel közelítünk önmagunkhoz, csak mindegyik egy kicsit más stádiumban van. Egy szép irodalmi alkotás viszont egy ilyen, az meg talán inkább már egy ilyen szellemi psíkon van. Tehát ott már azért akár mondjuk egy prózai alkotásban mondatok vannak, kijelentések vannak, azzal én egyetértek vagy nem, értem vagy nem, vagy az már sokkal inkább egy szellemibb, gondolatibb sík.
Beszéljünk a színekről egy picit, mert valahogy így is találtunk rá, hogy ugye a színeknek különböző hangulatai vannak, vagy hangulatokat váltanak ki, de hogy azt mondják, hogy gyógyító hatással is bírnak a színek. Ezt hogy kell elképzelni? Szóval, hogy most egy, nem tudom, egy bizonyos színű papírlapot kell nézni, vagy képernyőn keresztül kell a színekkel ismerkedni, vagy a színeket esetleg kötjük szagokhoz. Tehát mi az, ami el tud vezetni bennünket a színek gyógyító hatásáig?
Amikor festünk, mondjuk mi akvarelfestékkel dolgozunk, akkor inkább onnan közelíteném meg a témát, hogy nyilván minden színnek van egyfajta szimbolikája, ami egy ilyen univerzális, kollektív szinten van. Nagyon egyszerű például, hogyha azt mondom, hogy fehér szín, akkor ahhoz köthetjük az esküvői ruhát, a megtisztulást, békezászlót, tehát, hogy, vagy a fehér liliom, tehát hogy egy csomó ilyen, ami így egyből jön ötletként. Vagy ugyanígy a fekete szín, ugye a gyász színe. Tehát, hogy
a feketének például van gyógyító hatása?
Mi művészetterápiában nem szoktunk a feketével, viszont a sötétkékkel igen, azzal szoktunk dolgozni. Mert hogy ugye mondjuk, hogyha nézem a fekete színt, abban van az a fajta véglegesség, aminél például így a lelki működésnél mi azt valljuk, hogy annak is van, folyamatosan meg tud újulni a lelkünk is, mint az évszakok mondjuk egy ilyen körforgásban. Tehát a feketében ott van az a véglegesség, ami az emberi pszichében, lélekben mi úgy gondoljuk, hogy nem nincsen. Tehát, hogy mi arra születtünk, hogy mindig változzunk és változásban éljünk.
És akkor egy időszak, amikor a feketét lehet használni, de utána le kell zárni?
Hát jó esetben igen, például mondjuk ott van a gyászszép, hogyha már így a fekete színnél vagyunk, vagy így hogy mondjuk nem véletlen, hogy az őseinknél ott volt ez az egy éves gyász, amikor mondjuk fekete ruhákban jártak, igen, hogy ezzel ugye a közösség is lássa, hogy ők most egy olyan különleges időszakban vannak, amiben sokkal több odafigyeléssel vagy empátiával kell feléjük fordulni. Ez a környezetnek is szól, hogy milyen szín, milyen ruha van rajtam. Ezzel ünneplünk is gyakran, hogy mondjuk egy esküvőn például. De ugyanígy mondjuk a művészetterápiában a színekkel úgy dolgozunk, hogy hogy az elején mindig egy ilyen szabad festés van. Amikor látom azt, hogy az illető milyen színeket preferál, világosakat vagy sötéteket.
Honnan látod?
Hát magából az alkotásból, ugye, ami elkészül. Tehát akkor így rátekintünk, és mondjuk észreveszünk, hogy hú, hát itt nagyon sok a sötét szín. És akkor elindulunk abban a folyamatban, szépen lassan, de nem tudatosan. Tehát ezt nem mondjuk ki, hogy mondjuk azt ki szoktuk mondani, hogy így hangulatra borús ez a festmény mondjuk. És akkor mondjuk egy ilyen folyamat vége felé az illető elkezdi oldani ezt a kék színt, amiből látom azt, hogy benne ez a belső működésben is elindult. Hogy mondjuk több világosabbat ad hozzá, vagy megjelennek új színek is. Az nagyon gyakran jelenti azt, hogy a lelki működésében is megjelent egy új folyamat.
Wow! És akkor ezekre ilyenkor reflektáltatod?
Igen, úgy van, hogy a festés után meg szoktuk beszélni csoportban egyébként, nagyon sokszor csoportfoglalkozás a művészetterápia, és akkor ott van az a rész, hogy a csoport többi tagja már befogadója lesz ennek az alkotásnak, és elmondják, hogy bennük milyen érzéseket kelt, és ott megéli azt az illető, hogy amit én érzek, azt ti is át tudjátok érezni az alkotásomon keresztül.
A művészetterápia egyébként milyen régi metódus?
Én Antalfai Márta módszerét tanultam meg, és a művészetterápiának már így a 60-as évektől kezdve elindultak szálai Magyarországon, és azóta ez itt is egy létező bevett módszertani gyakorlat.
De mind a pszichoterápiának a részeként.
Igen.
Beszéljünk akkor a zenéről még. Jó. A zene az szintén fontos, és ugye a zeneterápia az is egy érdekes dolog, amikor beraksz egy zenét, és ugye miért nem érzed? Tehát, hogy igazából nem is akarod azt hallgatni, és így tovább kapcsolsz. Ez ma már sokkal egyszerűbb, mert a Spotify-on két gombnyomással találsz egy teljesen másfajta zenét, tehát nem kell, az, nem kell, hogy a CD-táradban legyen az a típusú zene, amire éppen szükséged van. Hogyan ismered föl tudatosan, hogy neked éppen milyen zenére van szükséged? Végig kell menni? Vagy vannak módszerek, amikkel pontosan tudod, hogy oké, nekem ma ilyen a hangulatom, és mondjuk ma a klasszikus zenét kell hallgatnom.
Egyébként ez egy nagyon jó önismereti játék lehet, ahogyan ezt most így felvezetted, hogy akkor így tényleg így keresem azt, hogy melyik az a zene, ami most kifejezi azt, ami bennem van, mert ez nem is olyan egyszerű.
Nem, nagyon nem.
Tehát, hogy...
Ez mint a ruha is, tehát nem feltétlen azt a ruhát veszed föl reggel, tehát ritkább az, hogy úgy öltözöl fel, hogy az teljesen visszaadja a te aktuális állapotodat, és akkor érzed jól magad a ruhádban, amikor az önazonos.
Igen, igen.
Zenével gondolom ugyanez a helyzet.
Persze, tehát ott is ott van ez a játék benne, hogy majd majom megszokásból választok egy zenét, mert mindig ezt szoktam, vagy pedig rászánom az időt, hogy megkeressem, hogy tényleg melyik az, amelyik engem igazán kifejez most. Az ilyen csoportfoglalkozásokra mindig előre választok zenét, viszont nekem azt mondta az egyik oktatóm, hogy ő belép a terápiás terembe, és így a levegőben érzi, hogy mire van szüksége a csoportnak. Tehát, hogy úgy kiszagolja, hogy most milyen a hangulat. És velem is előfordult már, hogy más zenét, más verset választottam, mert egyszerűen azt éreztem a csoporton, hogy most nem ebben a hangulatban vannak. De volt már olyan visszajelzés is, hogy ugye egy ilyen relaxációban végighallgatjuk azt az egy zenét, tehát hogy nem lehet, hogy kinyomjuk, meg elkapcsoljuk, és az is, hogy mit vált ki belőlem, hogy miért nem akarom pont ezt hallgatni, mire emlékeztet, hogy milyen hangulatba visz, ennek is lehet terápiás értéke.
Zárásképpen még beszélünk arról, hogy milyen jellegű pszichés vagy mentális problémákra alkalmazható akár a zeneterápia, akár a színterápia. Ezeket mi alapján választjátok szét?
Hangulati zavarokra abszolút nagyon-nagyon szoktuk javasolni. Minden olyan...
Már melyiket? A zenét?
Igen, a zenét, művészetterápiát úgy összességében, tehát bármilyen depressziós vagy szorongásos tünetekre is nagyon jól alkalmazható. Önismereti munkára, hogyha esetleg valaki mondjuk szeretné a múltját, családi hátterét, gyökereit feldolgozni, arra is nagyon jó ez a módszer, mert elvisz egy ilyen intuitív irányba, tehát relaxációval nagyon gyakran korábbi emlékek is feljöhetnek, amik korábban a tudattalan régiójában voltak. Kevésbé szoktuk javasolni, viszont mondjuk ilyen skizofréniás kliensek számára.
Művészetterapeutaként mikor érzed magad sikeresnek? Mikor mondhatod azt, hogy egy folyamat lezárult és sikerrel zárult le?
Amikor a foglalkozás végén a kliens azt mondja, hogy most úgy érzi, hogy kiadott magából valamit.
De ez egy foglalkozás. Nyilván ez amiről beszélünk, az gondolom egy hosszabb folyamat. Persze. Akár években is mérhető.
Így van, években is mérhető. És akkor, hogyha így azt tudja mondani, hogy elsősorban az a probléma, amivel ő jött, abban úgy érzi, hogy fejlődött, hogy elért valamit, hogy azt tudjuk mondani, hogy innentől kezdve tudja az életét saját maga által is teljesen vinni. Illetve, hogyha tényleg így ezzel a művészetekkel mindig kicsit önmagunkhoz kapcsolódunk vissza jobban. Tehát, hogyha ő azt tudja mondani, hogy visszataláltam valami belső ponthoz, ami igazán én vagyok, önmagam vagyok, hogy valahogy ez is nekem egy ilyen siker tud lenni.
Záró kérdése, jó? Te hogy látod ma a magyar mentális állapot, a magyarok mentális állapotát?
Hát nem a legjobb, de hát mondjuk ilyen hétköznapi szinten, amivel szerintem így a hallgatók is találkozhatnak, hogy felszállok a villamosra, és nagyon sokan...
Pokol.
Igen, tehát, hogy nagyon sok kiégett szemű ember van, úgy érezhető.
Nem is kell villamosra, ilyen... utcán végigmész.
Így
egy
van.
Egy zebrán, amikor egy tömeg jön veled szemben, abból is látod.
Így van, tehát, hogy olyan... Szerintem nagyon sok ilyen szorongó, lehangolt ember van most sajnos Magyarországon, de talán ezt így...
Lehet tudni, miért?
szerintem nagyon sok olyan dolog történt az elmúlt években, akár mondjuk a Covid-ra is gondolva, vagy a háborúra, ami mellettünk zajlik, tehát ezernyi ilyen oka van, hogy miért, de talán, hogyha művészeti szemmel nézünk rá művészetterapeutaként, akkor az is bejön a képbe, hogy mennyire hogy így ebben az ilyen városi közegben mennyire elhatárolódtunk a természettől, az évszakoktól, az évkör forgásától, akár a spiritualitástól is, minden olyantól, ami jobban emberré tesz minket.
Akkor ez a cél?
Hát ez is egy terápiás cél, igen, de úgy általában is mindenkinek kívánom, hogy visszataláljunk a saját gyökereinkhez, természethez is.
Jó zárszó, köszönöm, hogy itt voltál ma velünk.
Vörös Anna pszichológus volt Marosi Viktor vendége, a hírek után folytatódik a műsor, és a CT vizsgálatokról lesz szó.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.